Szokás szerint hozzátok szólnék először, kicsit rendhagyó módon, most így az adománygyűjtés után, és egy kérdést szeretnék nektek most feltenni, és ez a kérdés úgy hangzik, hogy szerintetek van-e az állatoknak érzései? Vannak-e az állatoknak érzéseik? Mit gondoltok erről? Van? Tudnátok mondani esetleg egy példát, amikor az állaton látszik, hogy vannak érzéseik, mert egyébként helyes a válasz, az állatoknak vannak érzéseik. Mondjuk, hogyha egy kutyára gondoltok.
Játszani szeret.
Hogy? Nem akar, igen. Tehát elkezd mondjuk duzzogni, ugye? Vagy nem szeret valamit, és úgy elfordult tőle. Vagy amikor hazaérkezik a gazda egy hosszú út után, akkor mit csinál a kutya? Igen, ugat, meg örül, csóválja a farkát, tehát kifejezi valamiféleképpen az érzéseit. És szeretném, hogyha megtanulnánk közösen egy bibliai igét, mert maga a Biblia is beszél arról, hogy az állatoknak bizony vannak érzéseik, és ők is érző lények. Az Istennek olyan teremtményei, akiknek szintén vannak érzései, amilyen érzéseink nekünk is vannak, bár ők egy picit máshogy élik meg, de nekik is vannak. És a példabeszédek könyvében a 12. fejezet 9. verse a következőképpen hangzik: az igaz az ő barmának érzéseit is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. Itt a barma szó, ez egy régies kifejezés, itt nyugodtan használhatjuk az állat kifejezést. Tehát úgy hangzik ez az ige, hogy az igaz az ő állatainak érzéseit is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. És ezt az igét azért írja le nekünk a Szentírás, hogy figyeljünk oda az állatoknak az érzéseire is, mert ahogy nem mindegy, hogy egymással hogyan bánunk, hogy nem akarunk egymásnak, gondolom ti se akartok fájdalmat okozni a másiknak, hanem szeretnétek, hogy boldog legyen a testvéretek, szüleitek. Ugyanúgy figyelnünk kell arra is, mert az állatok is érző lények, hogy ne bántsuk meg őket, és van egy nagyon aranyos történet, amit szeretnék veletek megosztani, hogy milyen az az ember, aki igazán figyel arra, hogy az állatoknak érzéseik is vannak. És ez abból is kiderül ebből a történetből, hogy nagyon komoly érzéseik vannak az állatoknak, ugyanis volt egy juh és egy szamár, akik barátságot kötöttek. Tehát még barátság is létezik, képzeljétek el, az állatok között is kialakulhat barátság. És ez a kecske és ez a szamár nagyon jó barátok lettek, egy területen laktak, egy farmon, de ezt a kecskét megvették aztán, és elszállították egy távolabbi farmra, hogy ott élje tovább az életét, és ahova elszállították, és utána kiengedték az új lakóhelyére, és képzeljétek el, hogy nagyon szomorú lett. Tehát kifejezte ez a kecske az érzését azzal, hogy egész nap nem evett, csak feküdt az aklában, nem akart kimenni, hiába rakták oda a gondozók, nagyon jól tartották egyébként ezt a kecskét, próbáltak neki vizet adni, meg mindenféle finomságot, de nem akart enni ez a kecske. És ez olyan sok időn keresztül ment, hogy annyira legyengült már ez a kecske, hogy szinte már fel sem tudott állni. Hívták a doktort, hívták az állatorvost, hogy megvizsgálják, hogy hát vajon mi baja lehet, de semmit nem tudott megállapítani az állatorvosra. Csak látták a szemében ennek az állatnak, hogy nagyon szomorú. És hiába próbáltak mindent megtenni, a gondozók nem segített semmi. És utána egyszer az egyik gondozónak eszébe jutott, hogy hát meg kéne nézni, hogy honnan hozták ezt a kecskét, hogy hát ha ott ki tudják deríteni, vagy ha elmennek, akkor meg tudják kérdezni az előző gondozóktól, hogy mégis mi lehet a baja, nem akarták, hogy elpusztuljon. És aztán felvették a kapcsolatot azzal a helyjel, ahonnan elhozták ezt a kecskét, és ott beszámoltak arról a gondozók, hát, hogy nagyon jó barátságban volt a szamárral. És lehet, hogy az a problémája, hogy elválasztották. És úgy döntöttek az új tulajdonosok, az új gondozók, hogy elmennek erre a régi helyre, és elhozzák a szamarat. És képzeljétek el, mi történt. Nem kímélték a költséget, az idejüket, elmentek, és elhozták a szamarat. És képzeljétek el, hogy amikor megállt az autó, ugye egy utánfutóban hozták a szamarat, és amikor a kecske csak megérezte a barátjának az illatát, a szamának az illatát, már kikerekedett a szeme, gyenge volt ugyan, de feltápászkodott, és ment, üdvözölte a barátját, és onnantól kezdve, hogy újra egymásra találtak, és egy területen éltek, meggyógyult a kecske. Utána evett, ivott, megerősödött, felerősödött, úgyhogy utána boldogan éltek tovább barátságban. És ennyire gondosak voltak ezek a gondozók, hogy ennyire odafigyeltek erre az állatkára is. Mennyivel inkább kell akkor egymásra figyelnünk, hogyha még az állatok is ilyen szomorúak tudnak lenni, nemhogy akkor mi emberekek, akik szintén érzékenyen reagálunk, amikor egymással kapcsolatban vagyunk. És szeretném elismételni még egyszer ezt az igeverset, és jegyezzük meg, mert az Isten nem csak azt akarja, hogy egymással is kedvesek legyünk, hanem szeretné, hogyha az állatokkal is kedvesen bánnánk. Tehát úgy hangzik az ige, hogy az igaz ember, az ő állatainak érzéseit is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. Úgyhogy jegyezzük meg jól ezt az igét, és köszönöm szépen, hogy ennyire türelmesen végighallgattatok és figyeltetek. Helyetekre mehettek.
Szeretném a most következő szolgálatnak, ez egy ének szolgálat lesz, a magyar szövegét felolvasni. Jöjj el, Uram, és ne késsél, könnyíts néped bűneinek súlyán, és hozd vissza a szétszórottakat a te földedre. Kelj fel a te erőddel, és jöjj, hogy megments minket. Tehát hallgassuk meg a lányok ének szolgálatát.
Thank you.
Még egyszer szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket, és külön szeretettel köszöntöm azokat, akik egy évfolyam találkozóra jöttek ma ide. Ők a Sola Scriptura Teológiai Főiskola egy korábbi évfolyamán végeztek, és nagy öröm, hogy itt vagytok. Külön köszöntelek benneteket. Mielőtt felolvasnám a mai délelőtti Isten tiszteletnek az alapigéjét, szeretnék feltenni egy kérdést. Ugyanis a mai délelőttön egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami talán, és szomorúan mondom ezt, a legelcsépeltebb téma, nem csak keresztény körökben, hanem úgy az egész emberi gondolkodás módban és gondolkodás történetben, ez pedig nem más, mint a szeretetnek a témája. De azt gondolom, hogy azért, mert elcsépelt, talán éppen azért kell róla beszélni, mert nagyon sok a bizonytalanság és nagyon sok a téves értelmezés, hogy milyen a valódi szeretet. És a mai délelőttön arról szeretnék beszélni, hogy milyen elképzelése van az embernek, milyen elképzelésünk van nekünk, embereknek sokszor arról, hogy mi a szeretet, és hogy mit mond a Biblia a valódi szeretetnek a fogalmáról és gyakorlatáról. És a kérdésem pedig úgy hangzik, hogy amikor kimondjuk azt a szót, vagy amikor most kimondom azt a szót, hogy szeretet, akkor mik jutnak eszetekbe? Ami először eszetekbe jut, fogalmak, hangulatok, érzések, mondhatok bármit, hangosan kérnék egy pár dolgot, ami egyből, ami legelőször eszetekbe jut, hogyha azt mondjuk, vagy azt halljátok, hogy szeretet. Isten a szeretet. Igen? Még? Nem fuvalkodik fel. Hogy? Önzetlen. Elfogadás. Hogy? Adni. Mindent elfedez. Másokért élés. Áldozat. Anyaság. Köszönöm szépen. Anyaság. Melegség. Békesség. Ugye, tehát hogy ilyen gondolatokat társítunk, és köszönöm szépen ezt a sok hozzászólást, hogy ilyen gondolatokat társítunk sokszor a szeretethez, és nyilvánvalóan ezek mind helyén való fogalmak is. Szeretném felolvasni akkor most az alapigét a Bibliából, a Jelenések könyve 3. fejezet 19. versét, ami egy nagyon jól ismert ige. Tehát Jelenések könyve 3. fejezet 19. verse a következőt mondja. Krisztus szavai ezek. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. És ugye első hallásra talán, akik ugye már régóta foglalkozunk a Bibliából, lehet, hogy nem is ér annyira váratlanul bennünket ez az ige, de nagyon sok embert nagyon váratlanul ér az, amikor azt próbáljuk meg eléjük tárni, hogy a szeretet az nem csak olyan érzésekből, olyan hangulatokból, olyan fogalmakból áll, mint amiket felsoroltunk itt, hogy melegség, békesség, elfogadás, és még sorolhatnánk, hanem itt azt mondja nekünk a Szentírás, és maga Jézus Krisztus azt mondja nekünk, hogy akiket ő szeret, azokat megfeddi és megfenyíti. Ugye nem ez az első, amire gondolnánk, és nem hallottam ezt elhangzani, ezt a gondolatot, amikor feltettem ezt a kérdést, mert annyira idegen ez a természetünktől, annyira idegen ez az ösztönös gondolkozásunktól, hogy a szeretetet, a szeretet fogalmát, azt párosítsuk azzal, hogy feddés, dorgálás, hogy szólni, hogy meginteni a másikat. Tehát ösztönszerűen, az ösztönös természetünkből fakadóan egyáltalán nem gondolunk erre, és ez egészen korán kialakul már bennünk, mert hogyha visszagondolunk gyerekkorunkra, vagy gyerekek, titeket kérdezlek, akik még gyermekek vagytok, de felnőttek, fiatalok, gondoljunk vissza egy kicsit gyerekkorunkra, hogy mit szerettünk jobban gyerekkorunkban. Azt, amikor oda mehettünk anyához és apához, és megsimogatott bennünket, és puszit adott, és mindenféle kedves és szép szavakkal dajkálgattak bennünket, vagy azt, amikor úgy szigorúan ránk szóltak, és meghúzták, és megszabták a korlátokat, és azt mondták, hogy nem szabad. Mi az, amit jobban szerettünk? Ugye, hogy nyilvánvalóan az előbbit, mert ilyen az emberi természetünk, hogy arra vágyunk, hogy elfogadjanak bennünket, hogy szeretve legyünk, amiben csak ilyen békességes jó érzés van, és amikor meg valaki, akár legyen az a szüleink, vagy a testvérünk, vagy egy jó barátunk, felhívja valamire a figyelmünket, rámutat egy hibánkra, egy hiányosságunkra, hát azt mindenhogy értékeljük, csak nem úgy, hogy szeretet. Azt mondtunk talán gyerekkorunkban, amikor szigorúan bántak velünk a szüleink, vagy tényleg megígértek valamit, hogyha valamit nem csinálunk meg, akkor nem mehetünk el ide vagy oda, akkor még sokszor gyerekként mi voltunk talán felháborodva, vagy megsértődve, hogy de hát miért ilyen szigorúak velem? Hát anya meg apának szeretni kellene, és most nem mehetek el ide. Tehát nem úgy értékeljük természetünktől fogva, nem gondolunk ezzel, hogy ebben is lehet, és ez a szeretetnek egyfajta kifejeződése lehet. Nemrég beszélgettem egy barátommal, aki a következő gondolatot fogalmazta meg, ezt szó szerint felolvasnám nektek, mert annyira tetszett, és nagyon komoly igazságot találtam benne, hogy lejegyzeteltem. Következőt mondta el egy barátom. Azt mondja, nem mondták el nekem, amikor megszittak, hogy azt miért teszik, és így nem is értettem az egészet. Ebből fakadóan aztán még inkább arra vágytam, hogy minden mindig szép legyen, és a dorgálással, intéssel úgy lettem egy idő után, hogy az minden, csak nem szeretet. Tehát értitek, ebben nyilvánvalóan benne van az is, amiről ma kevesebbet fogunk beszélni, hogy nem mindegy, hogy szólunk. Tehát nem mindegy, hogy ez a dorgálás, amiről Jelenések könyve is beszél, és amiről szó van az egész Bibliában, hogy az milyen gyakorlat folyamán megy végbe, de ettől függetlenül ezt tárja elénk a Szentírás, hogy a feddés, a dorgálás az a szeretetnek egy megnyilvánulása, de már egészen kicsi kortól kezdve, mert talán nagyon kevesünket nevelnek úgy, hogy elmondják, hogyha kikapunk, vagy hogyha valamit rosszul csinálunk, hogy azt leülnének, elmagyaráznánk, hogy azt most miért kapjuk, és hogy miért büntetnek meg. Nagyon, nagyon kevés szülő veszi erre a fáradtságot. Tisztelet természetesen a kivételnek, és nagyon boldog család az, ahol ez így működik, de nagyon sok helyen ez sajnos nem így működik, csak meghúzzák a határokat, csak leszidják a gyermeket ingerült hangnemben, és természetes, hogy nem az fog benne kialakulni, hogy ez a szeretetnek egy megnyilvánulása lesz. És közben meg mégis az első és legfontosabb különbséget itt kell megállapítanunk, hogy az Isten szeretetétől az emberi szeretet fogalmakkal ellentétben elválaszthatatlan a feddés, a dorgálás és az intésnek a gondolata és a gyakorlata. Erről egy kicsit később még beszélni fogunk, de tovább megyünk, hogy milyen különbségek vannak még a mi elképzeléseink és az Isten elképzelésében. A második dolog, amit még felírtam, az az, hogy a mi emberek valahogy így passzívan vagyunk benne. Passzív résztvevőként próbáljuk befogadni a szeretetet, és passzívan akarunk ebben az érzelemben úgymond lenni, vagy ellenni, és befogadni, és ezzel szemben az Isten pedig egy aktív és kezdeményező cselekvésként tekint a szeretetre. És ez a passzivitás, ez abban is megnyilvánul, vagy főképp abban nyilvánul meg, hogy egy jó érzésre vágyunk. Nem? Amikor szeretetről beszélünk, akkor az jut eszünkbe, hogy egy olyan állapotban legyünk, egy olyan kapcsolatban legyünk egy másik emberrel, vagy emberekkel, családdal, közösséggel, ahol úgy jó lenni, ahol nem kell tenni semmit, ahol úgy el vagyunk, és mindenki szeret mindenkit, és akkor boldogok vagyunk. És akkor érezzük, hogy szeretetben vagyunk, akkor érezzük, hogy na, ez most egy olyan valódi szeretett közösség, amikor ez a jó érzés, ez a melegség, ez megvan. És az a kérdés, hogy mikor van meg ez a jó érzés, hogy mikor érezzük ezt a jó érzést, amiről azt gondoljuk, hogy akkor ez a valódi szeretet. És az első dolog, amit én felírtam, és ezt hangsúlyoznám leginkább, hogy mi emberek akkor szeretünk, amikor minket szeretnek. Mi emberek akkor szeretünk, hogyha csak az emberi szeretetre támaszkodunk, és az emberi szeretet fogalmaink leginkább ezzel függ össze, hogy mi akkor szeretünk, és akkor gondoljuk, hogy szeretet van, amikor minket szeretnek. Gondoljunk csak például arra, hogy mit szoktunk mondani, vagy mit szoktak úgy nagy általánosságban az emberek mondani, amikor felteszik nekik azt a kérdést, hogy te miért szereted a másikat. Legyen szó párkapcsolatról, legyen szó anyagyermek vagy szülőgyermek kapcsolatról, legyen szó baráti kapcsolatról. Mit szoktak az emberek megfogalmazni rögtön is, és úgy megint csak úgy első kézből, hogy miért szeretjük mi a másik embert? Ezt most kérdésként teszem fel. Mi a leggyakoribb válasz erre? Itt hallottam valamit. Mi a leggyakoribb válasz erre? Bátran mondjátok nyugodtan. Én azt tapasztaltam, hogyha nem mondja senki, én azt tapasztaltam, hogy erre az a leggyakoribb, vagy olyan válaszok szoktak jönni, hogy hát azért szeretem a másikat, mert olyan kedves velem, meg olyan megértő velem, meg amikor segítséget kérek, akkor rögtön ott van és segít. És ezeket nem szabad elhanyagolni, ezek nagyon fontos kérdések. Csak olyan, mintha az emberi szeretet nem olyan, mintha, hogy itt megreked nagyon sokszor. Hogy a másikat azért szeretjük, mert kedves velünk. Azért szeretjük, mert jót tesz velünk. És sokszor ilyen az emberi szeretet, hogy a másikon keresztül gyakorlatilag mi saját magunkat szeretjük sokszor. Tehát így megint csak passzívan vagyunk jelen ebben az egészben, és nem úgy, hogy aktívan kezdem. Nagyon ritkán szokták azt mondani, hogy hát én azért szeretem a másikat, mert úgy, ahogy van, elfogadom, és olyan, amilyen, és én mindent megteszek érte. Azért, mert ő. Azért, mert olyan, amilyen. Hanem ez az előbbi válaszok szoktak jönni a legtöbb esetben. Aztán mikor van még meg ez a jó érzés? Ez a kellemes érzés, amivel sokszor azonosítjuk a szeretetet. Akkor, amikor igazolnak minket. Akkor, amikor igazat adnak nekünk, és azt szeretjük mi emberek, legyünk őszinték magunkkal, azt szeretjük, hogy még akkor is adjanak nekünk igazat, amikor nincs igazunk. Mert kellemetlen, amikor megfeddenek, kellemetlen, amikor rámutatnak a hiányosságainkra, hanem inkább mi olyan emberek társaságát keressük, ahol nincs ez az állandó megmondogatás, vagy ahol úgy el vagyunk a felszínen, és úgy minden szép és jó, de soha nem mondja el a másik, hogy esetleg milyen rosszat lát bennem, milyen hibát lát bennem. És hogyha visszagondoltuk, hogy ez is mennyire az emberi természet része, megint csak menjünk vissza egy picit gyerekkorban, vagy a gyerekektől is kérdezem, hogy melyik tanárt szeretjük mi jobban, vagy melyik tanárt szerettük mi jobban. Azt a tanárt, azokat a tanárokat, akikkel úgy lehetett viccelődni, akik, hogyha mondjuk nem készültünk, elintézték annyival, hogy jól van, ülj le, majd legközelebb felkészülsz, és akivel úgy lehetett barátkozni, haverkodni, vagy azokat a tanárokat, akik szigorúak voltak, akik következetesen neveltek, még neveltek minket. A mai helyzetben azért a nevelés már kevésbé fordul elő, de akik még neveltek minket, és akik azt mondták, hogy ha nem készültünk, akkor beírták az egyest, mert az volt az igazságos. És aki szigorúan bánt velünk. Melyik tanárhoz vonzódtunk inkább? Az utóbbihoz, vagy az előbbihez? Úgy, ahogy azért a legtöbben azt mondanánk, hogy az előbbihez, tehát ahhoz, akivel lehetett barátkozni, lehetett poénkodni, lehetett haverkodni, és azokat a tanárokat meg messziről kerültük, akik szigorúak és következetesek voltak velünk. Tehát ebben is úgy érződik az emberi természetünknek az a hajlama, hogy inkább afelé megyünk, és azt kedvez nekünk, amikor úgy minden szép és jó, és minden rendben van, és ne bántson engem senki, és ne szóljon nekem senki, hogy nekem milyen hibáim vannak, és még ha hibát is követek el, még akkor is inkább adjanak nekem igazat, mert akkor érzem, hogy szeretve vagyok. Ekkor is megvan ez a jó érzés. Aztán ugye felteltem viszont azt a kérdést, hogy amikor eljönnek aztán a vizsgák, és annál a tanárnál, aki olyan rendes volt és jó fej volt, de nem követelte meg az anyagot, aztán rájövünk, hogy nem tudunk semmit. És aztán kétségbe esünk a vizsga előtt, hogy most kéne bepótolni esetleg több évnek az anyagát. Az a tanár viszont, aki megkövetelte, akit nem szerettünk, azzal szembesülünk, hogy egy csomó minden megmaradt a tananyagból, és sokkal könnyebb letenni a vizsgát, és könnyebben tudjuk venni az akadályokat. Melyik akkor az igazi szeretet? Az, amelyik elnéz mindent, vagy az, amelyik szól? És aztán szeretnék idézni, még mindig ennél a témakörnél maradva, még egy nagy különbséget, hogy mi a különbség az isteni szeretet és az emberi szeretet között. Hósás könyve 6. fejezetének 4. versét, akinél van Biblia, keressük meg. Jól ismert ige, de azért nyissuk meg a Bibliánkat, Hósás könyve 6. fejezeténél. És itt a 4. fejezetnek a 2. felét fogom felolvasni. És ez egy nagyon komoly jellemzése a Bibliának arról, hogy milyen az emberi szeretet, mindaz a fajta szeretet, amiről eddig is beszéltünk. És meg fogjuk vizsgálni, hogy miért. Tehát Hósás könyve 6. fejezet 4. versének a 2. fele a következőt mondja. Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Biztos, hogy sokan hallottátok már. Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és a korán múló harmat. Mire akar ezzel utalni? Olyan szép ez a kép, hogy milyen a reggeli felhő. Jön egy kis szellő, és már nincs is. Vagy mint a reggeli harmat. Az első napsugarak rávetülnek, és már el is párolgott, el is illant. Na hát nagyon sokszor, és ezért olyan találó, és ezért olyan érzékletes ez a kép, hogy ilyen, nagyon sokszor ilyen a mi emberi szeretetünk. Ezzel szemben ugye a szeretet himnuszában, az 1 Korintus 13-ban mit olvasunk a végtelen bölcsisten szeretetéről, az agapé szeretetről? Hogy soha el nem fogy, ugye? Hogy soha el nem fogy. Ezzel szemben a mi szeretetünk, mint a korán múló harmat. És ez pontosan emiatt a passzivitás miatt van. Mert az olyan szeretet, ami csak elvár, ami csak elfogadni akar, ami nem akar adni, csak kapni, akkor az nagyon-nagyon gyorsan elmúlik. Hát gondoljunk bele abba, hogy amikor van mondjuk vegyük mondjuk akár a házastársi, vagy akár bármilyen párkapcsolatot, hogy olyan könnyű szeretni a másikat, amikor jól viselkedik velünk, nem? Meg amikor ő szeret bennünket. Amikor mindent megtesz, amikor minden a kényünk, kedvünk szerint alakul, hát akkor nehéz szeretni a másikat? Hát olyan könnyű szeretni olyankor a másik embert. De amikor a másiknak rossz napja van, amikor a másik nyűgös, amikor a másik bal lábbal kelt fel, és egész nap morcos, akkor milyen a mi szeretetünk? Az életnek az ilyen apró momentumaiba teszi próbára Isten a szeretetünket, és akarja felhívni a figyelmünket, hogy az a szeretet, ami bennünk van, az emberi szeretet, az kevés. Az nagyon kevés. Az Isten egy aktív, kezdeményező szeretetet akar kimunkálni benne, és adni nekünk, hogy aztán mi is ezzel tudjunk fordulni embertársaink felé. És itt szeretnék ezen a ponton felolvasni, hogy tényleg az emberi szeretet inkább egy passzív sokszor, egy kapni szeret és nem adni, az isteni szeretet pedig az adakozásról, a másokért élésről, a mások felé fordulásról szól egy idézetet. Sokan ismerhetitek Sós Attilának a könyvét, a Szeretet himnusza. Ennek a könyvnek a 28. oldaláról fogok idézni, hogy a valódi szeretetet hogyan ábrázolja a Biblia, és hogyan fogalmazza meg. Azt mondja, a szeretet nem valamiféle érzelmi állapot csupán, ez inkább kísérő jelensége a szeretetnek, hanem a gyakorlatban cselekvő életelv. Nem függ a szeretet tárgyától, annak értékétől, hanem minden emberbe fölfedezi a legnemesebb, legfontosabb szükségleteit, és annak betöltésével értékké teszi azt. Tehát ez egy cselekvő életelv, és nem függ a szeretet tárgyától és annak értékétől. Ez a mi nagy problémánk sokszor, hogy mi függővé tesszük a szeretetünket attól, hogy a másik hogyan fog hozzám viszonyulni. Akarva akaratlanul is, újra és újra sokszor beleesünk ebbe a hibába. És hogyha nagyon egyszerűen, ha végletesen egyszerűen akarnám megfogalmazni, hogy milyen a mi emberi szeretetünk, akkor nagyon röviden annyit mondanék rá, hogy önző. Hogy önző a mi szeretetünk. Mert magunkat szeretjük sokszor a másikon keresztül, és a magunk érdekeit helyezzük előtérbe, sokszor éppen a szeretetnek a leple alatt. Sokszor éppen a szeretet leple alatt helyezzük előtérbe azt, hogy mi mit szeretnénk, és a mi kívánságainkat és akaratunkat. És a fenti példákon túl, amiket eddig elmondtunk, szeretnék most eggyel különösen foglalkozni, amiben megnyilvánul, hogy önző a szeretetünk. Amiben megnyilvánul, hogy önző a szeretetünk. És ez nem más, én azt találtam, hogy abban is megnyilvánul, hogy sokszor önzően szeretünk, és önző elképzeléseink vannak a szeretetről, és ez pedig az, hogy az igével ellentétben, és az Isten gyakorlatával ellentétben mi alig-alig szólunk egymásnak. Alig-alig fedjük egymást. Alig-alig intjük meg egymást. Vagy ha éppen igen, akkor meg olyan kegyetlenül, meg olyan durván, hogy az már a másik véglet. De általában ezt a két végletet választjuk, hogy vagy egyáltalán nem szólunk, vagy pedig ha szólunk, akkor inkább ne szóltunk volna, mert olyan hangnemben, meg olyan stílusban tesszük. És megint csak, hogyha arra gondolok, hogy milyen elképzelések vannak a világban arról, hogy a szeretet, és amikor azt mondom, hogy az az önző szeretet jele, hogyha ha nem feddünk, akkor el tudom képzelni, hogy a feje tetejére áll minden. Hát hogyan lehet, azt kérdezheti valaki, hát hogyan lehet az szeretet, amikor én a másik embert pont attól a jó érzéstől akarom megfosztani, amire úgy vágyunk. Amiről beszéltünk, hogy akkor van meg a jó érzés, hogyha nincsen konfliktus, hogyha békesség van, hogyha boldogság van, hogyha mindenki ugyanazt gondolja és teljes egyetértés van, hát hogyan lehet akkor, és hogyan tehetném azt, hogy én ezt a jó érzést elveszem valakitől. És azt kell mondanunk, hogy pedig a Biblia éppen azt állítja, és éppen, hogy lerántja a leplet az ilyen hamisított szeretet fogalomról, mint amit az előbb is idéztem. Mert gondoljatok csak bele, és szeretnék egy-két igét idézni a példabeszédek könyvéből, két igét. Az egyik a példabeszédek könyve 27. fejezet 5. vers. Hogyha van valakinél szentírás, keressük meg, mert nagyon tanulságos. Példabeszédek könyve 27. fejezet 5. verse. Ami teljesen egyértelművé és nyilvánvalóvá teszi, és leleplezi a Biblia hamis szeretetet. És én nekem innentől kezdve ez lenne a célom, hogy még inkább lerántani a leplet a hamisított szeretet fogalomról és szeretet gyakorlatról. Következőt mondja a példabeszédek könyve 27. fejezet 5. verse. Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Egy kicsit ízlelgessük ezt az igét. Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Hogyha a gyakorlatban akarom ezt leültetni, vagy a gyakorlatban akarom átvinni. Hányszor van olyan helyzet az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy látjuk a testvérünkön, látjuk a szeretünkön, hogy valami nem jó. Abban a jellem hibájában, abban változni kéne, mert ha így marad, az neki lesz a legrosszabb. És aztán jönnek a kifogások, hogy nem az én dolgom meginteni, nem is ismerem annyira, majd valaki más megcsinálja helyettem. Tehát a nyilvánvaló dorgálás helyett én titkos szeretettel fordulok felé. És magamban még igazolom is, hogy hát nem akarom megbántani. Nem akarom megbántani. Jobb a békesség, jobb a nyugalom, és én attól még szeretem őt, mert nem szólok neki. És azt mondja a Biblia, hogy jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Aztán a következő ige, példabeszédek 13-24. Még kiélezettebben fogalmaz itt a Biblia. Azt mondja, aki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát. Aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. Itt most nem szó szerint kell feltétlenül vesszőre és botra gondolni, hogy azzal elverjük akár a gyereknevelésre, hogyha gondolok, hanem ahogy fogalmaz is az igének a vége, megkeresi őt fenyítékkel. Tehát ugye, ahogy mondja is a Jelenések könyve, hogy megfeddem és megfenyítem. Fenyítés az is, amikor szólunk a másiknak a hibája miatt, mert hogy gondoljunk bele, hogy milyen az, amikor nekünk szólnak. Az olyan kellemes érzés. Nyilvánvalóan nem szereti senki, hogyha szólnak neki a hibái miatt, és ezt fenyítéknek, feddésnek szoktuk venni. És itt egyenesen azt mondja nekünk a Szentírás, hogy aki megtartóztatja az ő veszélyét, aki nem akarja vállalni azt, amikor az Isten ráhelyezi a szívére, hogy a másik embernek szóljon, hogy a másik embert intse meg, aki vonakodik ettől, az azt mondja, hogy egyenesen gyűlöli az ő fiát. Mert hogyha a másiknak én nem szólok, akkor lehet, hogy ő egy olyan jellembeli fogyatékosságban, egy olyan hibában marad benne, ami csak sokasodik, és aztán az ő vesztét fogja okozni. Ez van a hátterében, és ezért mondja annyira egyértelműen nekünk a Szentírás, hogy ezt a szolgálatot, illetve ezt a gyakorlatot ebben fejlődnünk kell. És hogy miért önző, amikor így állunk egymáshoz, hogy inkább elhallgatjuk, inkább a szőnyeg alá söpörjük. Én két okát találtam ennek, hogy miért nem szoktuk ezt vállalni sokszor. Az egyik azért, mert az alapvető természetünk, a legtöbb embernek az alapvető természete, hogy kerüli a konfliktust. Nem jó konfliktusba lenni, nem jó szembesülni a másikkal, nem jó vitába bocsátkozni a másikkal, mert az olyan kellemetlen érzés, de nem csak a másiknak, hanem nekünk. És azért, mert nekünk kellemetlen, ezért inkább nem csináljuk. Miközben a másikat lehet, hogy megmentenénk, és hogy sokkal jobbat tennénk vele. Aztán a másik ok, ami miatt ezt nem gyakoroljuk sokszor, és ami miatt ezt önzőnek nevezhetjük, az a félelem. Az a félelem, mert sokszor lehet, hogy nem is fogalmazódik meg bennünk olyan nyíltan, de azt szoktuk ilyenkor gondolni, és az vetődik fel bennünk olyan félelmek, hogy de hát mit fog rólam gondolni a másik ember? Mi lesz, hogyha én szólok neki, és utána nem fog engem szeretni? Mi lesz, hogyha megromlik ez a kapcsolat? Ezek a félelmek egyébként teljesen irracionálisak a legtöbb esetben, mert nagyon sokan szívesen vennék, és szívesen fogadnák, és vannak, akik tényleg ezt kérnék is, és egyáltalán nem az a tapasztalat, hogy akkor megromlik ilyenkor a kapcsolat, hogyha azt tényleg szeretettel és tapintattal elmondjuk, de mégis ez van bennünk. És a félelmünk akadályoz meg abban minket sokszor, hogy szóljunk a másik embernek, hogy ezen változtatni kéne. Gondoljunk csak arra, tényleg egy gyakorlati példa, hogy mondjuk valakit rajta kapunk, hogy füllent, egy barátunkat. Most fiatalok, sokan vagyunk itt, hozzátok is szólok, de nem csak hozzátok. Rajta kapunk egy barátunkat, hogy füllentett. És aztán úgy vagyunk vele, hogy ez csak egy füllentés volt, nem szólunk. És aztán telik múlik az idő, és aztán mindenki így van vele, hogy senki nem szólt. Mert mindenki magába azt mondja, hogy majd biztos valaki más szól neki. És aztán senki nem szól. És a füllentés aztán hazudozásba megy át, a hazudozás aztán megkeményedik a szívben, és egy hazug jellemű ember lesz a másikból. És aztán lesz egy párkapcsolata ennek a barátunknak, és a párkapcsolata azért fog zátonyra futni, mert nem tudott meggyógyulni ebből a jellemből, és folyamatosan ebbe a hazugság hálóba van. Akkor nincsen talán nekünk felelősségünk, vagy nem volt felelősségünk ebben az esetben? Amikor nem szóltunk, amikor még az elején észrevettük, hogy valami hiba van a... Bocsánat, rossz kifejezés, hogy valamit rosszul csinált a másik, vagy elkövetett valami olyasmit, ami az ő életére kihatással lesz. Nekünk is felelősségünk van, nagyon komoly felelősségünk. De hadd mondjak egy másik példát is. És ez is egy megtörtént eset, nemrég egy ismerősöm számolt be erről, illetve nem is beszámolt, csak úgy kifakadt belőle, és én csak úgy elkaptam ezt a mondatot, és aztán úgy nagyon-nagyon a szívemre helyezte az Isten. Körülbelül egy olyan 6-7 éves gyermeket nevel ez az ismerősöm, és az a gondolat fakadt ki belőle, amikor azt mondta, hogy tudom, hogy az lenne az igazi szeretet, hogy nemet mondjak, és hogy korlátokat állítsak fel, de amikor rám néz azzal a nagy boci szemével a gyerek, akkor nem tudok nemet mondani neki, és megveszem neki a 185. játékot, meg megveszem neki a 38. tábla csokit, és tudom, hogy nem kéne, de nem tudok máshogy tenni. Nem tudok máshogy tenni. És annyira úgy szíven ütött ez a dolog, hogy még ha az emberek tudják is, hogy mi lenne a jó, még ha az emberek tudják is, hogy merre, milyen irányba kellene haladni, és hogy milyen szeretettel kéne fordulni a másik felé, legyen szó akár gyereknevelésről is, sokszor még akkor sincs erejük ahhoz, hogy ezt megtegyék. És olyan nagyon sok szó esik mostanában a szabad elvű gyermeknevelésről, ugye, aminek az a lényege, hogy hát a gyerek csinálja azt, amit akar, ne állítsunk neki korlátokat, ne szabjuk meg, hogy mit mond, hanem ő majd úgy kialakítja magának. Mit gondoltok, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel? Milyen felnőttek lesznek azokból a fiatalokból, akiknek nincsen korlát állítva, akiknél nem szólják meg a szülők a hibákat, akiknél nem hívják fel a figyelmet arra, hogy valamit nem így, hanem amúgy kellene, ahol nem hangzanak el olyan kifejezések, hogy ez rossz, ez pedig jó. Milyen felnőttek lesznek szerintetek ezekből a gyermekekből? Hogy? Igen, önzőek lesznek, és hadd olvassak fel egy idézetet Ellen White-nak a Gyermeknevelés című könyvéről, aki érzékletesen szemlélteti ezt, illetve nagyon szépen fogalmazza meg. Azt mondja, szenvedélyesek, erőszakosak és fegyelmezetlenek lesznek. Mindenkit a saját akaratuk szerint próbálnak irányítani, és ha ez nem sikerül, úgy érzik, hogy az egész világ őket bántja, és ezért ellene fordulnak. És még egy utolsó mondat, lehetetlen lefesteni azt a gonoszságot, amit egy szabadjára hagyott gyermek okozhat. Lehetetlen lefesteni azt a gonoszságot, amit egy szabadjára hagyott gyermek okozhat. Tehát az a fajta szeretet, amit a világ kínál, akár gyermeknevelésben, akár az egymással való viszonyainkban, hogy ne szóljunk egymásnak, hogy csak a békesség a lényeg, csak egyetértés legyen, hogy amiben nem értünk egyet, azzal ne foglalkozzunk, ez egy rendkívül veszélyes terep, és ez egy rendkívül veszélyes út, és a Biblia nagyon határozottan felfedi azt, hogy mi van ennek a hátterében, és lerántja előre a leplet is. És tudom, hogy már szerintem mindannyian úgy vagyunk vele, hogy nem erre vágyunk, hogy legalábbis én ezen a ponton, amikor készültem, feltettem magamnak a kérdést, hogy de muszáj? Tehát muszáj, hogy ilyen legyen az Istennek a szeretete? Hogy nem lehet valami kerülőút, vagy nincs mégis valami olyan terület, ahol csak az a melegség, az a békesség, azok a jó érzések uralkodnak? És azt kell, hogy mondjam, hogy azért nincs ilyen, mert éppen az önzésünk akadályozza ezt meg. Az Isten éppen azért fordul felénk korlátozó, mondhatjuk így is, hogy meleg korlátozó szeretettel, mert a mi érdekünket veszi figyelembe. Épp az önzésünk miatt kell, hogy ilyen szeretettel forduljon felénk, és kell nekünk is megtanulni ezt, és fordulni egymás felé is ilyen szeretettel. Ezen a bűnnel fertőzött földön jobb, hogyha minél hamarabb megértjük ezt, és a szívünkbe véssük, hogy itt nem az a szeretet érvényesül, és nem az a valódi szeretet, amire sokszor vágyunk. Lesz majd olyan is, de nem ezen a földön. El fog jönni az az idő is, amikor már nem lesz szükség feddésre, nem lesz szükség intésre, nem lesz szükség fenyítékre, de ez az idő még nincs itt. És különösen fontos a szeretet témájában, a mostani időben, hogy tisztán lássunk, és hogy tisztán gyakoroljuk ezt. Ugyanis, hogyha visszagondoltok abba egy pici történelmi vonatkozásban, az Isten egyszer már nagyon egyértelműen bebizonyította, hogy hova fut ki az ember élete, és hova fut ki az egész történelem, ha ő mindent szabadjára hagy. Biztos, hogy eszetekbe jut most az özönvíz előtti világnak a története, ugye amiről egyrészt a Mózes első könyve elején, másrészt ugye Jób könyvében is olvashatunk a 22. fejezetben, és innen most hadd idézzek egy rövid részt a Jób könyve 22. fejezetéből, a 15. verstől a 18. versig. Azt mondja itt az Isten, az ősvilág ösvényét követedi, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedett velük a mindenható? Ő pedig megtöltötte házaikat jóval. Ugye ez egy olyan korszak volt, amikor még nem volt törvény. Ugye a törvény később adatott Mózes által az egész emberiségnek, nem csak Izrael népének, nem csak a zsidóknak, hanem az egész emberiségnek, de az özönvíz előtti világban nem volt írott törvény. Következmények nélkül lehetett bármit tenni. És azt választották az akkor élő emberek, ha bár ismerték az Istent, azt mondták neki, hogy távozzál el tőlünk. És mit tett erre az Isten? Továbbra is azzal a mélységes szeretettel és szánalommal fordult feléjük, és megtöltötte a házaikat jóval. És azt várnánk akkor, hát, hogy ezt a szeretetet biztos értékelték az emberek, nem? Hát úgy van vele a mai világ, hogyha valaki jó velem, akkor én is jó vagyok vele. És aztán döbbenettes, amikor azt olvassuk a Mózes első könyve 6. fejezet 5. versében, hogy ennek az egész történelmi korszaknak az lett a vége, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Képzeljétek el, hogy a benépesített földön 8 embert talált az Isten, akiket meg tudott menteni. 8 embert. Az nagyon kevés. És mai napon, illetve a mai időben, a mai korban, ahol élünk, ugyanez a mentalitás érvényesül. Hogy ne szabjunk korlátokat egymásnak. A gyerekek nőjenek fel úgy, ahogy akarnak. Ne legyen következménye. Tényleg rengeteg mindent tudnánk itt sorolni. Hogyha vannak pedagógusok, szerintem ők is nagyon sok mindent tudnának mondani, hogy a gyermekeknek már több joguk van, mint a pedagógusoknak. Már ügyvédet hívnak, és már mindent megtetnek, és látjuk is ennek az eredményét. És hogy amikor Istenről gondolkozunk, egy utolsó gondolati egységben szeretném még összefoglalni, illetve némileg kiegészíteni a mondani valót, hogyha Istenről gondolkozunk, akkor általában mi két végletben tudunk gondolkozni, és az emberek két végletben gondolkoznak, ha Isten szeretetéről van szó. Az egyik, hogy az Isten egy olyan szerető Isten, aki mindent elnéz. Akinek olyan nagy a kegyelme, hogy engem mindenestől, a bűneimmel, a hibáimmal együtt ő üdvözíteni tud. Ez az egyik véglet, mert ez sem igaz. A másik véglet meg a büntető Isten, hogy az Isten egyáltalán nem is egy szerető Isten, az Istentől félni kell, az Isten megbüntet, ha valamit rosszul csinálok, akkor jön egyből és lesújt a villámaival rám. Tehát ez a két véglet szokott lenni, hogyha az Isten szeretetéről gondolkozunk, vagy gondolkoznak az emberek, de még véletlenül sem gondolnak arra, vagy gondolunk arra, hogy ez a két véglet, úgymond, ami megnyilvánul a két végletben, az egyik ugye a szeretet maga, a másik meg az igazságosság, hogy ez elválaszthatatlan az Istennek a jellemében és a szeretetében. Egyszerűen nem lehet tőle elválasztani. Emlékeztek, hogy mit mond János evangélium első fejezet 14. verse, hogy mit mond Krisztusról? Hogy mivel volt ő teljes? Kegyelemmel és igazsággal. Kegyelemmel és igazsággal a kettő elválaszthatatlanul összefonódik egymással. Nem lehet elválasztani a kettőt, és mi meg mindig emberek, mindig szét akarjuk választani. Amikor az előbb is beszéltünk arról, hogy miért nem feddünk, vagy miért feddünk, ott is vagy csak az igazságosság elvérvényesül, és kegyetlenül és szigorúan megdorgáljuk a másikat, amiben aztán szeretet nincsen, vagy az igazság egyáltalán nem érvényesül, és csak az összeborulás van, és a minden elfogadás, és a bűnöknek az elnézése is. És ezzel szemben Krisztus teljes volt kegyelemmel és igazsággal, és szeretnék egy gyönyörű szakaszt felolvasni a Krisztushoz vezető lépéseknek az 5. oldalából, legalábbis ebben a piros kiadásban, az első fejezetből egyébként. Hogy mit jelent az, hogy az Isten szeretete az kegyelemmel és igazsággal teljes. Jézus, noha az igazság egyetlen szavát sem hallgatta el, mégis mindenkor szeretettel szólt. Az emberekkel érintkezve mindig a legkörültekintőbb tapintatot, legnyájasabb figyelmet tanúsította. Sosem volt udvariatlan, sohasem ejtett ki ok nélkül szigorú szót, sosem okozott elkerülhető fájdalmat érzékeny léleknek. Bár szólta, egyre szólta az igazságot, de mindenkor szeretetteljesen. Szíve mélyéből elítélte az álszenteskedést, hitetlenséget, bűnt, és most figyeljetek az utolsó mondatra, mégis könnyektől sajgó hangon ejtette ki a meg nem alkuvó dorgálásokat. Mégis könnyektől sajgó hangon ejtette ki a meg nem alkuvó dorgálásokat. Hát ezt kellene nekünk elsajátítani és megtanulni az Istentől, hogy ne végletekbe essünk, hanem az a valódi Istentől jövő szeretet indítsa a szívünket, amikor szólunk, mert azt is nagyon el lehet rontani. És tudjátok, a mai világ, én azt látom, hogy nagyon, akár a keresztény világ, akár nem a keresztény világ, én azt látom, hogy elhanyagolja nagyon az igazságot, és túlhangsúlyozza a kegyelmet. Az igazságot az így már a szőnyeg alatt van, azt már nagyon félretettük, a szeretetet meg a kegyelmet azt meg nagyon túlhangsúlyozzuk. Ilyen szlogenektől teljes a világ, hogy szeressük egymást, ne bántsuk meg egymást, a békesség a lényeg, ami nem közös, azzal ne foglalkozzunk, csak arra koncentráljunk, amiben egyetértünk, és ezekkel a szlogenekkel és ezzel a gondolkodásmóddal hozza a forgalomba igazából azt a fajta hamisított szeretet fogalmat, amit sehol nem támaszt alá a Biblia, és amit meg kell tanulnunk, hogy ne így gyakoroljuk a szeretetet, ahogy azt sugallják nekünk mindenfelől. Mert ez a szeretet, tudjátok, azért hamisított, mert jóvá hagyja a tévedéseket, és jóvá hagyja a rosszat. Itt, ahogy olvastuk, Krisztus soha nem hagyta jóvá a bűnt. Mindig dorgált, mindig feddett, de könnyektől sajgó hangon. És ez nagyon-nagyon lényeges különbség. És tudjátok, ez a hamisított szeretet fogalom pont annak a leple alatt, hogy nem akar fájdalmat okozni a másiknak, nem akar konfliktusba keveredni, megalkuszik a bűnnel. És szeretnék itt megint hivatkozni egy igére, megint csak a példabeszédek könyvéből, a 27. fejezet 6. versét olvasom. Az 5. verset már olvastuk, és most a 6. verssel folytatnám. Tehát példabeszédek könyve 27. fejezet 6. verssel. Következőt mondja. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. És én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy lehet fájdalmat okozni szeretetből. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek. Hadd kérdezzem meg, miért hívja sebnek? Tehát szeretetből lehet fájdalmat okozni a másiknak, és azt kell, hogy mondjuk, hogy igen. Pont azért, mert tényleg elevenítsétek fel a legutóbbi olyan tapasztalatotokat, amikor szóltak nektek, hogy ebben mutattak nektek egy tükröt, hogy figyelj, ezt így csináltad, és ez rossz. Milyen érzés? Kellemes érzés? Ugye, hogy nagyon kellemetlen? Fájdalmas. Sokszor fájdalmas szembesülni azzal, hogy milyenek vagyunk. De aki ezt megmutatja nekünk, az nagyon sokszor jó szándékból cselekszik, mert azért mutatja meg, hogy ne maradjunk benne, mert máshogy nem fogunk meggyógyulni belőle, csak ha szembesülünk vele. És aztán azt mondja, hogy temérdek a gyűlölőnek csókja. Temérdek a gyűlölőnek csókja. Nekem az jutott eszembe, és szerintem ez is egy általános tapasztalat, munkahelyeken különösen. És biztos, hogy nem csak munkahelyeken. Amikor van mondjuk egy iroda, és dolgoznak benne négyen, és soha nincsen konfliktus, minden rendben van, a felszínen, mosolygunk egymással. És aztán, amikor kimegy az egyik, akkor mögötte a másik három összesúg, és egy kanál vízben meg tudnák folytani a másik embert. De amikor visszajön, akkor mosoly az megvan, és a jó szándék megvan, és a segítőkészség megvan, de közben a szívében gyűlöli a másik embert. Akkor ez a valódi szeretet, amikor úgy tűnik, hogy a felszínen minden rendben van, de közben meg gonosz gondolok a másik ellen. Alig, ha gondolom, hogy ez lenne a valódi szeretet. És egy dologról szeretnék még beszélni, és én úgy találtam, hogy talán a legnagyobb különbség az emberek elgondolásai és az Isten elgondolása között a szeretetről, azt Pilinszky János gyönyörűen megfogalmazta a Szentírás Margójára című művében, és biztos, hogy ezt is hallottátok már, de szeretném ide idézni. Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Ezzel lehetne definiálni az evangéliumi szeretet gyakorlatát. gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst, ezzel lehetne definiálni az evangéliumi szeretet gyakorlatát. Isten szeretete soha nem hagyja jóvá a bűnt, ezért megfeddi, de nem azonosítja a bűnével az embert. Nem azonosítja vele, és idézzük fel röviden a házasságtörő asszonynak az esetét. Hogy milyen csodálatosan nyilvánult meg az Istennek a kegyelme és a szeretete. Amikor megkérdezi Krisztus, hogy hol vannak azok a te vádlóid, senki sem kárhoztatott téged? És azt mondja az asszony, hogy senki, Uram, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Milyen gyönyörűen összefonódik ebben a történetben a szeretet és az igazság. Mert figyeljétek meg jól a végét, hogy ismeritek a történetet, hogy ugye megvádolják, és a vádlók azok elmennek a lelkiismeretük által vádoltatván. És ott marad az asszony és Krisztus, és azt mondja Krisztus, hogy én nem vádollak téged, nem azonosítalak a bűnöddel, nem ítéllek meg téged, nézd meg, hogy megsegítelek, és nincs itt senki, aki vádoljon téged. De eredj el, és többé ne vétkezzél. Tudom, hogy vétkeztél. Mi van ebben benne? Az, hogy tudom, hogy vétkeztél. Tudom, hogy te is vétkes vagy, de nem azonosítalak vele, hanem esélyt adok arra, hogy többé ezt ne tedd, és hogy fejlődjön az életed. És ezzel szemben mi meg pont máshogy vagyunk. Hogyha azt mondjuk, hogy az isteni szeretetnek az talán a legfontosabb jellemzője, hogy gyűlöli a bűnt, és szereti a bűnöst, mi meg emberek úgy vagyunk ezzel sokszor, hogy szeretjük a bűnt, és gyűlöljük a bűnöst. Szeretjük a bűnt, és gyűlöljük a bűnöst. És azért, mert szeretjük a bűnt, és ragaszkodunk hozzá, sokszor pont azért nem fedjük meg a másikat. Pont azért nem vagyunk igazságosak, mert tudjuk és érezzük valahol, hogy ahhoz, hogy megfedjük a másikat, ahhoz nekünk is változni kellene, hogy hitelesen tudjuk ezt tenni. De mivel én nem akarok megváltozni, ezért inkább nem teszem. A másik véglet, amiről már szintén beszéltünk, ami ebből jön, hogy akkor meg olyan nagyon kegyetlenül megdorgáljuk a másikat, hogy aztán saját magunkat meg piedesztára emeljük, hogy bezzeg én. Bezzeg nekem, én nem küzdök azzal, amivel te. Bezzeg én mennyivel jobb vagyok nálad, és hogyha a füllentős példánál maradunk, akkor rögtön rásütjük. Lehet, hogy életében először füllentett az a másik, de mi már elindítjuk a pletykát, hogy fú, hát ez a Pisti, ez milyen egy hazudós ember, ami aztán megtermi a maga gyümölcsét, ez a kovász. Tehát az Isten szereti a bűnöst és gyűlöli a bűnt, mi meg sokszor szeretjük a bűnt és gyűlöljük a bűnöst. Ezt kell megfordítani, és ebben kell kérni az Isten segítségét, hogy ezzel ezt a gyakorlatot megváltoztassuk. És nehéz belátni, és nehéz megérteni, legalábbis amikor úgy ösztönösen gondolkozunk, vagy természetünkből fakadóan, hogy miért ilyen igazságos szeretettel szeret minket az Isten. És én azt gondolom, hogy erre egyedül az az ember képes, aki már megtért az Istenhez, vagy aki keresi az Istent, akinek fontos az, hogy az Isten mit gondol róla, mert különben teljesen lehetetlen eljutni arra, hogy megváltozzon ez a gondolkodásmódunk, és megváltozzon a gyakorlatunk, mégpedig azért, mert hát gondoljatok bele, hogy ki az, aki szereti, hogyha feddik? Ki az, aki szereti, hogyha megdorgálják, hogyha megfenyítik? Erre csak az a valaki képes, csak az az ember képes, aki belátásra jutott azt illetően, hogy az Istennek azért ilyen a szeretete, mert az ő érdekében ilyen, hogy megváltoztassa, hogy megjavítsa, hogy nemesítse a jellemét. De akinek ez nem áll rendelkezésre, aki nem tudja, hogy az Istennek a szeretete ilyen, az azt fogja mondani, hogy dehogy kell nekem az, hogy engem fedjenek, meg dorgáljanak, meg fenyítsenek, hagyjanak engem békén, hadd éljen békességben, boldogságban, konfliktusok nélkül az életemet. De hadd zárjam a délelőtti Isten tiszteletünket azzal a biztatással, hogy el lehet jutni oda, hogy egyenesen kérjük ezt. Hogy nem csak beleessünk olyan dolgokba, hogy, hogy kapunk egy feddést az Istentől, akár közvetlenül, akár másik emberen keresztül, hanem egyenesen kérjük, mert felvettük a harcot a természetünkkel, mert beláttuk, hogy fel kell vennünk a harcot a természetünkkel, hogyha egy jobb életnek a reményében akarjuk élni tovább az életünket. És Jeremiás próféta egy nagyon nagy példa ebben, és ezzel az igével zárnám az Isten tiszteletet. Jeremiás könyve 10. fejezet 24. versében a következőt olvassuk. Tehát Jeremiás könyve 10. fejezet 24. verse a következőt mondja nekünk. Fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. Olyan szép ez a vallomás Jeremiástól, akinek azért nem volt egy könnyű élete, ha felidézzük. Nagyon nem volt könnyű élete. És még ő is azt kérte, hogy fenyíts meg engem, Uram. De hozzátette, hogy de mértékkel. Ne úgy, hogy abba én beleroskadjak. Ugye tudjuk, hogy az Isten ilyet nem is tesz, hogy nem terhel meg minket jobban annál, mint hogy abból ki tudjunk jönni, vagy mint ahogy előnk elbírná. De mégis oda teszi olyan emberi is egyben Jeremiás, hogy kéri a fenyítést, hogy szebb legyen a jelleme, hogy igazabb legyen a jelleme, de mértékkel. És azt mondja, ne haragodban, persze az Isten nem haragjában fenyít minket, de oda teszi Jeremiás, hogy nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. És én ezt kívánom szívem mélyéből mindannyiunknak, hogy ne elégedjünk meg kevesebben, hanem jussunk el ide, hogy mindaz Istentől kérjük azt, hogy mutasson rá a hibáinkra, mutasson rá a hiányosságainkra, és alázattal tanuljuk meg elfogadni ezt az Istentől. Mert ha nem tanuljuk meg alázattal elfogadni, akkor megrekedünk a jellemfejlődésnek egy szintjén, és nem fogunk tudni tovább lépni, mert nem tud mit kezdeni velünk az Isten. De ahhoz, azt is kívánom mindannyiunknak, hogy ezt ne csak magunknak kérjük, bár elsősorban magunknak, de ha az Isten a szívünkre helyezi azt, hogy ha látunk valamit a testvérünkben, ha látunk egy olyan jellembeli fogyatékosságot, hiányosságot, akkor merjünk szólni, és ne magunkra tekintsünk, ne a félelmeinknek adjunk hangot, hanem a másik érdekét, ahogy elhangzott az első kérdésnél, hogy a másokért élés, az adásról van szó a szeretetnél, akkor ezt tegyük az első helyre, és ne azt, hogy mi konfliktuskerülőek vagyunk, ne azt, hogy mi félünk, hanem a másik érdekét tartsuk mindenek előtt fontosnak, és szóljunk, de szeretettel, ahogy Krisztus tette, ahogy könnyektől sajgó hangon ejtette ki a meg nem alkuvó dorgálásokat. Én kívánom mindannyiunknak, hogy fejlődjünk ebben, és kérjünk az Istennek a segítségét mindezekben. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 220-as számú közös énekünk első és második versét énekeljük. A 220-as számú közösének első és második verse imádság után majd a 6. és 7. lesz. Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
Jóságos, szerető Istenünk, köszönjük, hogy fordulhatunk hozzád, és köszönjük, hogy amikor így szólítunk meg téged, hogy szerető Istenünk, akkor az sokkal, de sokkal több és sokkal mélyebb, mint ahogy mi elsőre gondolkozunk sokszor a szeretetről. De köszönjük, hogy nem hagysz minket sötétségben, hanem a Szentírásban, amit adtál nekünk ajándékba, abban olyan egyértelműen különbséget teszel, hogy milyenek a mi elképzeléseink, milyen gondolatok vannak a mi fejünkben, és hogy ezekkel szemben bármilyen témáról is legyen szó, milyen gondolataid vannak neked. És köszönjük, hogy elénk tártad azt, hogy a te szereteted, az soha nem csak annyiból áll, amire egyébként mi természetünk szerint úgy vágynánk, hogy azba csak melegség, csak simogatás, csak békesség, csak boldogság legyen, hanem ezen a bűnnel fertőzött földön bizony sokszor éppen az a megnyilvánulása a te szeretetednek, hogy nehézségeket támasztasz a mi életünkben, hogy megfeddesz bennünket, hogy megfenyítesz bennünket. De olyan jó tudni, és olyan örömhír és evangélium van abban, ahogy az az igében is szól, hogy akiket te szeretsz, éppen azokat fedded meg és fenyíted meg. Olyan idegen lehet számunkra ez, mert mi úgy gondoljuk, hogy akiket szeretünk, a legjobbat, a legtöbbet akarjuk megadni neki, és ez így van nálad is, de nálad benne foglaltatik a te szeretetedben, hogy korlátokat adsz nekünk, hogy felhívod a figyelmet a hibáinkra, de azért, mert olyan ajándékot készítettél nekünk, egy örök életet, ahova mindenképpen el akarsz juttatni mindannyiunkat, és ehhez szükséges megtisztulnunk, és ez csak úgy megy, hogyha szembesülünk azzal, hogy milyen hiányosságaink vannak még. És sokszor ez fáj nekünk, de bocsáss meg, jó atyánk, hogyha akár sértődékenységgel, akár úgy reagáltunk erre, hogy a homokba dugtuk a fejünket eddig, add, hogy tovább ez ne így legyen, hanem nyitott, alázatos szívvel járuljunk hozzád, és ha lehetséges, jussunk el odáig is, hogy egyenesen kérjük tőled, hogy mutass rá arra, hogy milyen hibáink vannak még, hogy mi híja van még annak, hogy igazán közösségben lehessünk veled. És majdan egy olyan szeretett közösségben, amiben már nem lesz dorgálás, nem lesz feddés, hanem csak békesség és a te lelked által való öröm. Köszönjük, hogy jöhettünk most is hozzád, ami megváltunk érdemeiért. Amen.
Befejezésül a megkezdett 220-as számú ének 6. és 7. versét énekeljük.